egy új sorozatot kezdünk el, így nyáron, nem tudom, eddig fog tartani. Egy pár töltényem van így ebben a témában. Az a cím, hogy az átkelés. És én nagyon izgatott vagyok felőle, mert nem csak az, hogy a téma, meg amiről, hogy erről beszélgetünk és beszélhetünk, és azok az elvek és alapelvek, amiket kapni fogtok, ezek az élet minden területére jók lesznek, de különösenképpen nyilván most az a fajta átkelésről fogunk beszélni, ami most a gyülekezetünk életében van, de lehet, hogy egy kicsit emlékezni fogsz arra a közös pár hónapra, hogy az is tulajdonképpen egy átkelési lehetőség volt a két gyülekezetnek együtt, és számukra is. Tehát sok analógiát fogsz ebben találni, pontosan azért, mert ezek olyan jó elvek és gondolatok, hogy segítenek sok területen. Oké, tehát az átkelés, az, amire én gondolok, az nem egy olyan életváltoztatás vagy igazítás, ami egy ilyen, ha autóról van szó, akkor a futóművet beállítjuk, mert el fog kopni a kerék és kidurran is baleset lesz, hanem olyan vagy mint egy kozmetika, hogyha női példát kell mondjak, jó? Tehát fiúknak is, lányoknak is megvan a példáját, nem? Hanem nem tudom, hogy láttátok-e a különböző csatornákon van ilyen, hogy teljes házátalakítás. Amikor fognak valakit, aki nagyon-nagyon ott van a közösségi életben, és tényleg oda teszi az életét, feláldozza az életét értük, de az életük, a házuk, meg mindenük nagyon ramaty állapotban van, sok gyerek, általában ilyen családot keresnek, és akkor összefog a helyi közösség, a helyi vállalkozások, és ledózerolják a házát, az udvart, meg a kertet, meg minden, és teljesen új házat építenek föl. Na, az átkelés az egy ilyen, amire én gondolok most, hogy egy teljes ház átalakításról szól. Az átkelés az egy radikális változásról szól, és amennyire ez úgymond, mivel radikális változás, ezért ez fájdalommal is jár, és lemondással is jár, de ugyanakkor annyira, vagy talán sokkal nagyobb a jutalma, ami az átkelés után vár azokra, akik átkelnek. Oké? Olyan gyülekezetnek szól ez a sorozat, mint mi, akiknek nagyszerű múltunk van, de jelen állapotban én azt tudom mondani, és erre jutottam az elmúlt 2-3 évben, az Isten előtt összeroskadva, hogy nincs jövőnk. És ezt már halljátok már egy jó ideje, hogy én azért ilyeneket azért úgy dobok be az éterbe. Úgy nincs jövőnk, van jövőnk, de nincs jövőnk, ha nem megyünk át egy gyökeres változáson. Mindannyian együtt. Nyilván ez itt kezdődik az emberrel a tükörben. A változás, oké, mindig itt kezdődik, nálam, aztán együtt. De azt kell mondjam, hogy nincs vége a napnak, tehát nyugi, és hogy nem temetünk semmit. Szép múltunk van. A jelenlegi küzdelmeink, ami történik az elmúlt jó pár hónapban akár, az nem a végét jelentik, nem a végünket jelentik, abszolút nem, hanem valami teljesen újnak a kezdetét. És ezt készíti elő Isten számunkra. Lehet ebben a sorozatban meg fogod érteni, hogy miért történt az, ami megtörtént, és hol vagyunk, mi a célja annak, amin keresztül megyünk, és miért nagyon fontos a változás. Miért annyira fontos visszatérni a nagy küldetéshez. Miért fontos annyira visszatérni a tanítvány neveléshez. Mindig, mikor Isten új utakra visz bennünket, egy új szóhasználatot is hoz be. Kicsit újra kell kalibrálni a fogalmainkat. Mert túlságosan bele tudunk gyöpösödni a régi fogalmakba, a régi dobozokba, és már gondolatokat, már akaratot sem igazán érint az, amit hallunk, csak érzelmet hoz föl. És ezért Isten sokszor így átigazgatja a fogalmainkat, új megfogalmazásokat ad, új fogalmakat, új gondolatokat, mert a dobozaink miatt. És ez az Ézsaiás 43:19 erről beszél, azt mondja, nézzétek, ugye Izraelnek mondja Isten, hogy most valami újat kezdek. Oké? Tehát azt mondja, nézzétek, most valami újat kezdek. Már sarjad is, mint a zsengevetés, nem vettétek észre? A pusztában utat készítek, a kietlen sivatagban folyókat fakasztok. És tehát engednünk kell, hogy az idő teljen, tehát kell idő, és hogy növekedjen a terünk előttünk, hogy a tér is növekedjen, mielőtt még meghatározhatnánk teljesen, pontosan az új dolgot. És nagyon érdekes, hogy ez az Ézsaiás, vagy a Szent Szellem itt Ézsaiásen keresztül fogalmaz, mert Isten sem hívja valami konkrétnak, hogy mi ez, hanem azt mondja, hogy valami újat. Valami. Hát Isten, hát te vagy az Isten, te minden tudsz, látod a jövőt, minden. Mondhatod, hogy mi az, mit kezdesz. Nem. Most valami újat kezdek. És csak azért, hogy pillantsunk föl, nézzétek, ugye így kezdi, nézzétek, pillantsunk föl, és kezdjük el meglátni abban, ahol élünk, a kietlen sivatagban, a pusztában. Kezdjük el látni, és kezdjük el várni azokat a dolgokat, amik majd ott elkezdenek készülni, amiket Isten elkezd készíteni. Ez valami új. Nem az, hogy kérlek, Isten, add meg az új dobozt, felcímkézve, hanem, hogy legyen egy várakozásunk, és legyen egy figyelmünk arra, hogy egy igényünk arra, hogy kezdjem keresni azt, hogy Isten mit munkálkodik közöttünk. És az átkelés az, ami történik most. Oké? Ennek jött el az ideje az életünkben. És eljött az ideje sok gyülekezet életében, én azt gondolom. És én ezt érzem már régóta, és kerestem Istent ebben, hogy hogyan előre, már 2-3 éve biztosan. Úgy értem, nem abban, hogy mit kéne tennem, vagy hogy nem abban, hogy jobban menjen nekem a dolog, ami az én dolgom, hogy többet kéne olvassak, vagy több találkozásom kéne legyen emberekkel, vagy több tanulás, vagy más időbeosztás. Tehát nem erről beszélek. Nem. Hanem valami gyökeres változásról. És ott volt bennem az érzés. Mert hogy van egy... ugye van az áldott múltunk, de így, ahogy van most, én... egyre bizonytalanabbnak látom a jövőt. Amilyen állapotban van a gyülekezet, a gyülekezeteink akár. És belül tudtam ahhoz, hogy jövőnk legyen a gyülekezetben, de egyébként bármiben, amit csinálsz, hogy legyen egy jövőd ott, az már nem megy. Radikális változás nélkül. Tehát tényleg eltoltuk már, amennyire tudtuk. És láttam azt is, hogy elvesztettük a kapcsolódásunkat az Istentől távol lévő emberekkel. Nem úgy értem, hogy nem szólunk egymáshoz, amikor együtt dolgozunk, vagy nem szólunk egymáshoz, hanem azzal kapcsolatosan, amiért itt vagyunk Isten által a Földön. Hogy ide vagyunk küldve, van egy nagy küldetésünk, van egy feladatunk, hogy tanítványokat neveljünk, és tanítványokat tegyünk embereket, Jézus tanítványaival. Tehát ezt a fajta kapcsolódást, ezt elveszítettük, és letaglózott az a tudat, hogy a kényelmes gyülekezetet le kell váltsuk a kényelmetlen gyülekezetre. Mert valószínű ez az, de ez a gondolat már tér vissza újra meg újra, hogy az ember azért mindig a kényelmesebb felé sodródik. Kicsiket kell dönteni, akkor a kicsi döntések által mindig a kényelmesebb felé megyünk, aztán ha sok kicsi döntéssel már egy idő után, vagy hosszabb idő után már sokkal távolabb tudunk lenni. Úgyhogy beláttam, hogy szükség van egy új tömlőre. De nem tudtam, hogy néz ki ez. És azt szeretném, hogy ez az átkelés sorozat, ez segítsen számunkra, mindannyiunknak, segítsen a navigációban. Hogy át tudjunk kelni, és át tudjunk kelni a személyes és a közös Jordánunkon. A pusztából az ígéret földjére, ahol van a jövőnk, amit Isten megígért. Mert Izrael sem a pusztába lett elhívva. Sőt, ez a 40 év, amit ott töltöttek, az sem kellett volna. Volt 20 napjuk, hogy átkeljenek még. De úgy döntöttek, hogy nem, és aztán Isten azt mondta, hogy jó, ez a generáció akkor itt marad, ennek meg kell halni ennek a generációnak itt, és majd a következő generációt átviszem. És át fognak jönni. Na, de amikor eljutsz egy ilyen pontra az életedben, akár területeken, vagy eljutunk gyülekezetként, hogy radikális, gyökeres változásra van szükségünk, higgyétek el, amikor ellene mentek a megszokottnak, ott elszabadul a pokol. Ott elszabadul a pokol. Múlt egy csütörtökön beszélgettünk Roberto Botrellel. Lehet, hogy nem ismeritek, ő egy brazil lelki pásztor, baptista, és olyan 2000 környé, ő az, aki segít és mentorol néhányunkat itt Magyarországon a sejt alapú gyülekezet építésében. És havonta van találkozunk vele, jövő héten van személyes találkozó is vele, Robbal és Breddel együtt, és beszélgetünk Európáról, hogy ő mit lát az elmúlt 6 évben itt Európában, így a gyülekezet alapításokban és ebben az irányzatban. És tehát ők 20 éve, több mint 20 éve kezdték el a változtatást. Ők 400 fős gyülekezet voltak 25 évig. Hagyományos baptista gyülekezet. És számára akkor kapcsolódott föl a villany, és akkor jutott el erre a döntésre, hogy itt radikális változtatásra van szükség, amikor ő volt a fiataloknak a pásztora, és olvasta a listát, hogy kik jönnek az ifi táborba, nyári táborba, és utána volt ott vagy 100 gyerek, és olvasta végig, és látta, hogy ezeknek mind ismeri a szüleit. Hogy ismeri őket. És akkor rájött, hogy hát ez így nincs rendben. Mert akkor mi csak itt gyerekvigyázást tartunk. A gyülekezeti családok gyerekeire vigyázunk. De nincs küldetés. Nem történik küldetés. Nem jönnek új emberek. Nincsenek új megtérők. Nincsenek olyan emberek, akik távol voltak Istentől, és most bejöttek közénk, és még nem hívők, és még itt tartanak csak, vagy friss megtérő, vagy éppen bemerítkezésre készülő, vagy nincs. És azt mondta, hogy itt valami radikálisra van szükség. És a pásztorával együtt kerestek, kutattak, imádkoztak minden, és megtalálták ezt már sok más helyen, korábban, meg egy csomó más helyen, sejtalapon működtek már gyülekezetek. De Isten összehozott ő vele minket, és 16-ban jött át Európába, Spanyolországban lakik most feleségével, és ott kezdtek el egy sejtcsoportot, és segít Németországban, Portugáliában, Spanyolországban, már 50 gyülekezetnek segít. Magyarországon is most bontakozik ez ki. És most azt nem mondom el, hogy milyen változáson mentek ők át ott Brazíliába, mert elképesztő, de most ezt csak dobáloznék nagy számokkal, amiket itt mi el sem tudunk képzelni. Nem ez a lényeg. Hanem az, hogy most az utóbbi időben, és ő érte is imádkozhattok. Roberto, jó? Ezt írjátok föl, Roberto. Egy 60 év körüli ember, nagyon kedves ember, és kétféle rákkal küzd. Az elmúlt évben jött ki rajta benne. Melanoma, tehát bőrrák, amivel meg is műtötték, de áttétes lett. és egy fajta leukémia. És olyan kombó a kettő, amit még az orvosoknak sincs semmilyen tapasztalatuk ezzel kapcsolatban. Az egyiket kezelik, akkor a másik megint elkezd rendetlenkedni, akkor másikat kell kezelni, akkor az egyiket, akkor a másikat, és így keresik. És mindeközben ő megy, utazik, szolgál felénk, azt mondja, ne izguljatok miattam, én Isten kezében vagyok, ő vigyáz rám, ő meg fog gyógyítani, hogyha meg akar gyógyítani. Minket nyugtat, hogy mi emiatt ne is aggódjunk, de imádkozzunk, és elképesztő a fickó. Csak azt akarom mondani, hogy amikor Isten tervében megyünk, elszabadul a pokol. És mindenféle dolog megtörténik, hogy megakadályozzon bennünket. Az ő pásztora mindeközben, ugye megy ez a hatalmas munka ott Dél-Amerikában, elindult a munka itt Európában. Mindeközben az elmúlt 7 hónapban a pásztora, aki ott a sok 10 000 emberre már ott pásztorolja őket, az elmúlt 7 hónapban ő is rákos lett. De se baj, úgy értem, hogy se baj, mert van egy 27 éves srác helyettese, akit már készít fel arra, hogyha bármi történik, akkor át tudja venni ennek a nagy gyülekezetnek a vezetését. De ennek a srácnak egy hónappal ezelőtt szívinfarktusa lett. Soha semmi baja nem volt. Tehát, amikor ellene mész a megszokottnak, akkor ott elszabadul a pokol. És ez tényleg nem ijeszgetés akar lenni. Mert Isten hatalmasabb az ördögnél. És hidd el, hogy ha ennek szellemi háttere van ezeknek a fizikai dolgok. De tök mindegy, mert Isten mind a kettővel el tud bánni. Ha fizikai, ha szellemi a háttere. De Isten hatalmasabb az ördögnél. És csak tényleg fel akarom hívni a figyelmet, hogy szellemi harcban vagyunk, és az ördög az békén hagy. Ő békén, amíg a neki megfelelő irányba mész, addig békén hagy. Amíg azt csinálod, ami nem hatékony, ami nem arról szól, hogy te embereket mentesz ki a pokolból, addig azt ő nyugiba hagy. Csinálj csak, nyugodtan. De amint elkezdünk az Isten akaratában menni, a pokol elszabadul. És igen, tök elfoglaltát ez bennünket. Egy csomó körülményt ad nekünk, amivel mi küzdünk évtizedekig. Csak hogy ne legyen energiánk és kapacitásunk azzal foglalkozni, amiért egyáltalán itt vagyunk a Földön, az ő céljával. Hogy törődni azokkal az emberekkel, akik velünk együtt itt vannak ebben a világban. És nekünk már biztos jövünk van, és 87%. Úgyhogy azt látom, hogy azok, akik így beleálltak, és megcsinálták a maguk területén, vagy a maguk egyházában, vagy a maguk gyülekezetékben a radikális változást, azok túlélik. Túlélik ezeket a támadásokat. És ha ők túlélték, akkor mi is túléljük. Mindegy, hogy milyen támadás legyen. És ha ez segít, akkor az ő összetöretéseik, az ő küzdelmeik, az ő álmatlan éjszakáik, az úgy megérte. Úgyhogy megérte, hogyha mi abból tudunk bátorodni. Mert Galácia 6.17-ben Pál apostol azt mondja, ezentúl senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert én olyan sebb helyeket hordozok a testemen, amelyek világosan mutatják, hogy Jézusé vagyok. Tehát a sebb helyeket Jézusért kapta. Nem azért, mert elvette valaki a pöttyös labdáját, vagy mert a fél életét arra tette föl, hogy megszerezze azt a pöttyös labdát. És ezért vannak sebei. Hanem Jézusért kapta. És te ezzel tudod, mit hirdetsz? A sebeivel? Bárhol jár, hogy itt vagyok. Nézzetek. Túlélő vagyok. Élő bizonyság vagyok. Élő bizonyítéka annak, hogy a legnagyobb ellenállás sem állíthat meg engem. És a legnagyobb ellenállás sem állíthat meg téged. Úgyhogy mindannyiunkon vannak sebek. Rajtam is vannak sebek. Ja, sok támadásért, sok sérülésért, főleg az elmúlt 15 évben, de itt vagyok. És feltüzeltebb vagyok, mint valaha. Miért? Jézusért. Az evangéliumért. És ezért sok emberért, akik még nem ismerik Jézust. Úgyhogy ahhoz, hogy át tudjunk kelni, először is tisztában kell lennünk a próbákkal, a karambolokkal az életben, az ütközésekkel, amiktől eltávolodtam, amiket ott hagytam. És egy nap majd te is olyas valaki leszel, akire ha ránézek, mondjuk én, vagy ránéznek mások, akkor látni fogják, hogy érdemes megpróbálni. Érdemes bátornak lenni. És meglépni az elsőtől az utolsó lépésig. Az átkelést. Mert amúgy majd jövő héten, amiről beszélni fogunk, ott lesz egy olyan elf, hogy ha elkezdted, akkor már nem tudsz visszalépni. Ez a Jordánnál. Tehát ott visszalépés nem volt. Ha elkezdted, akkor már benne vagy. De erről majd jövő héten. Oké, tehát megmutatod a sebeid, sérüléseid másoknak, és oda van írva apró betűvel, hogy mi van odaírva, kiírtam. Mint a bőrkanapékra szokták, vagy ami igazi bőrből készült, hogy hát itt van egy ilyen karcolás, meg olyan karcolás, de hát ezek természetes, tehát egy állat meg lett nyúzva. Rajta vannak az életének az eseményei, ugye? És... Ja, lassú. Jó. Bocsánat. Ez a személy nem hibás. Ez a személy nem hibás, vagy sérült. Minden seb, heg és folt normális. És növeli az Isten céljának elérésében élt élet emberségét, tehát, hogy ember, és hiteles. Mint egy bőrkanapé. Hogy azért vannak olyan akármik rajta, mert ez egy igazi tehénnek a bőre, marhának a bőre. És hogy mi is ilyenek leszünk, hogy nem azért vannak rajtunk sérülések, hegek, sebek, mert mi hibásak vagyunk, hanem mindennek megvan a maga története, és megvan a célja. És ezek segítenek az Isten célja elérésében. És ezek tesznek minket emberré, és lenni is tartanak emberként, és hitelessé. Na, de amikor az ember így leül, főleg nyilván én lelkipásztorként, ezt nehezen teszik meg a lelkipásztorok egyébként, nem könnyű, de amikor így megvizsgálod magad, és a gyülekezeted, az tényleg nem könnyű. De a túlélés miatt meg kell tenni. Újra meg újra meg kell tegyük. Például, hogy megvizsgáltam így a vasárnapjainkat, tehát simán ott merem hagyni a székemen a cuccaimat, benne van a lakáskulcs, kocsikulcs, tárca, telefon, a tablet, minden. Lófrálok, flangálok, lemegyek, a pincébe pakolok, az ott tök simán nyugodtan el van. Mit jelent ez? Bizalmat, igen. És biztonságérzetet. Hogy itt olyan ember nem lesz, akit én nem ismernék, akiről tudom, hogy biztosan nem fogja ellopni. Ez ezt jelenti. Annyira kényelmesek és bizonyosak vagyunk abban, hogy olyanok, akik ellopnák a cuccainkat, nincsenek itt közöttünk. Tehát az ott hagyott cuccom a bizonyítéka annak, hogy egy túl biztonságos és kényelmes pozícióban vagyunk már. És arról álmodozom én már, sorry, hogy ne érezzük magunkat ilyen biztonságban itt. Legalábbis ilyen módon. Oké? Hogy ne legyen meg ez a biztonságérzésünk. Érezzük azt, hogy húha, annyi idegen arc van, vagy még alig ismerem, hogy azért most már nem merem itt hagyni a széken a cuccomat, mert ki tudja. Hát most nyilván tálcán nem kínálom fel, hogy valaki lopja el a dolgaimat. Tehát kicsit zavarba ejtő, mert mindig van valaki új, jönnek. Tehát fel kell ismernünk, hogy a jövőnk az elveszett emberek között van. Nem a más felekezetbe járók között, hogy átigazolunk embereket a másik foci csapatból, Paris Saint-Germainből átjönnek a Barcelonába, és akkor vagy a Fradiba, igen. Nem. Sőt, még fizetünk is érte. Nagyon kedvesek leszünk vele, és nagyon örülni fogunk neki, mert ő egy biztonságos ember, tudjuk, hogy ő... Nem. Hanem kezdjük el elérni azokat az embereket, akik sehol nincsenek. Úgy értem, hogy emberek nem léteznek, tehát valahol vannak, jó? Csak hogy akik nincsenek gyülekezetekben, akik még nem ismerik Jézust. Ha nem kezdjük el, akkor nincs jövőnk. Konzervatórium lesz. De nincs jövőnk. Nem lesznek gyülekezetek, ahol a gyerekeim meg az unokáim fognak járni. Mi a jövőt építjük. Lehet, hogy jól érezzük magunkat így, de tényleg nem lesznek gyülekezetek. Magyarországon sem, Európában sem, Észak-Amerikában sem. Ázsiában indultak be nagyon a dolgok, a kereszténység és Dél-Amerikában és Afrikában. Úgyhogy mióta így megfogalmazódott bennem az, hogy mi a baj, hogy a gyülekezettel vagy a gyülekezetünkkel, elkezdett így erősen kiformálódni bennem így a látás is. És tudom, hogy amire elhívott Isten, azzal sokakat akar magához vonzani. Ugyanakkor azt is tudom, hogy ez olyan változásokkal jár, hogy tehát, amit azt is tudom, hogy néhányan nem fognak bevállalni. Ugye a számunkra hagyományos gyülekezet átalakul sejt gyülekezetté. De nagyon hasonlít ez arra, amikor Izrael átkelt a Jordánon az ígéret földjére. És ezt az analógiát fogjuk követni ebben a sorozatban. Józsué könyvét nézzük majd, hogy hogyan történt ez az átkelés. Számunkra a hagyományos gyülekezeti forma az a puszta. A puszta, ahol Izrael van. A sejt gyülekezeti forma pedig az ígéret földje, ahová tartunk. Józsué én lennék a vezetőjük, aki vezeti ezt az átkelést. És látni fogjuk, hogy a Józsué élete bölcsességet fog adni nekünk ebben, és segíteni fog, hogy átkeljünk a jövőnkbe. És erről az utazáshoz én személyesen szeretnék bölcsességet keresni ebben a történetben, még továbbra is, és használni ebben az átkelésben, amiben együtt gyülekezetként vagyunk. Ehhez nagy bátorság kell, az biztos, amit Isten a Szent Szellem által meg tud mindannyiunknak adni, és nem szabad feladjuk. Ha idáig eljutottunk, folytatnunk kell. Miért? Azért, mert a java még hátra van. Aki, úgyhogy az átkelés, ez leírhatja akár az életed egy szakaszából való átlépést, átkelést egy másikba, tehát így is tudod értelmezni, vagy így is tudsz majd róla gondolkodni, időszakokból időszakokba, a múltból a jövőbe, számomra a tegnap gyülekezetéből a ma és a holnap gyülekezetébe az átkelés. Tehát ez az a folyamat, amin minden élő, növekvő, egészséges gyülekezetnek át kéne mennie valamikor. vagy bizonyos időszakonként. Az ilyen átkelések komoly változások kelljenek, amik egyébként zavaróak lehetnek, legrosszabb esetben egyébként traumatizálóak lehetnek. De Isten megadja. Mindenkinek megadja a lehetőséget az átkelésre. Minden generációra megadja, és miközben el is lehet ezt utasítani, a lehetőséget. Ugye, amikor Isten elvisz az átkeléshez, ezt el lehet utasítani, hogy nem megyek, vagy maradok, vagy nem akarok. Az biztos, hogy nem lehet letagadni, hogy van átkelés, vagy a lehetőség, de az is biztos, hogy hát elkerülni nem lehet. Tehát maradás van. Nem az, hogy elkerüljük, hogy van egy másik út. Nem, átkelés az mindenképpen van. De ha körülnézel a természetben bárhol, tehát minden, ami növekedni és fejlődni akar, ha állatokról van szó, ha növényekről van szó, tehát ez változáson megy át, radikális változáson. Tehát, ami bárki, aki fontos jövőt akar, annak is folyamatosan változáson kell keresztül mennie. A változás és annak lehetősége az tulajdonképpen Isten ajándéka számunkra. Tehát a változás és annak lehetősége, hogy változhatunk, az Isten ajándéka az emberiség számára. És ezt az átkelés kellene sok száz gyülekezetnek megragadnia, vagy különben ki fogunk halni, mint gyülekezet. Úgyhogy 6 lépést akarok veletek így megosztani. Még segítenek felkészíteni az átkelésre. Ez még nem az átkelés lesz, amiről beszélünk ma, hanem felkészülésre. Ezek alapvetőek ahhoz, hogy sikeres legyen az átkelés, ami ugye következik. És tudom, hogy az előkészületek, a felkészítés szokott talán a legkevésbé élvezetes része lenni a dolgoknak a folyamatban. De a felkészítés nélkül nincs minőség és hosszú távú eredmény. Úgyhogy ezért lesznek majd fontosak azok a rövidebb tréningek, amik lesznek majd a következő fél évben, ahol beszélünk majd dolgokról, és fogunk együtt tanulni dolgokat, így a jövőnket illetően, hogy ahhoz, hogy sejtcsoportban tudj részt venni, ahhoz kell tréning, nem nadrág, meg felső, hanem kis képzés, hogy ez a sejtcsoport, ez csapatként tudjon működni, egy mag csapatként tudjon együtt működni. Oké, tehát nem sietünk, nem rohanunk, ezért mindenkinek meg lesz a maga ideje, hogy csatlakozzon ehhez. De imádkozzatok ezért. Magatokat, gyülekezetet illetően, de magatokat illetően is. Jó, tehát a sorozatban Józsinak az első 3 fejezetét fogjuk nézni. Az ő átkelésük volt a rabszolgaságból, tehát az egyiptomi rabszolgaságból átkelni, 40 év pusztai vándorlás után átkelni a Jordánon. És a Jordánon való átkelés. Tehát az átkelés igazából a végső lezárás ennek a rabszolgaságnak, amiben én még beleteszem még a 40 év pusztát is. Mert ott még Egyiptom, tehát Egyiptomból megmenekültek, de Egyiptomtól még nem voltak megszabadítva belül. Tehát kívülről már megszabadultak Egyiptomból, de Egyiptomtól még nem tudtak megszabadulni, és ez a 40 év az kellett nekik. Úgyhogy ez az átkelés, ez a végső lezárása volt ennek az időszaknak. Úgyhogy Jordán, tehát Jordán folyón való átkelés elvisz téged attól a múlttól, amit hátra kellett hagynod, és előrevetít egy olyan jövőt, ahol te birtokba tudod venni azt a jövőt, amit Isten tartogat számodra. Oké? A Jordánon való átkelés az átmenet aközött, ahol vagy most, és ahol Isten szeretné, hogy legyél. Oké? Ez egyéni is, meg nyilván együttes is, tehát gyülekezet is. Ez az átmenet jár azzal is, hogy változtatni kell a gyülekezetünknek a kultúráján, a gyülekezetünk struktúráján, ami ehhez az átkeléshez kell, habár ez nagy felfordulással és fájdalommal is jár, mint minden változás az életünkben, ezért van szükségünk bátorságra, ezért van szükségünk Istentől kapott, megerősített meggyőződésekre, és ez ezekhez való ragaszkodása. Oké? Az átkelés az sosem könnyű. És aki vezeti, az sosem lesz népszerű. Na nézzük. Minden évben zárnak be gyülekezetek. A mi sztorink is hasonló. Az a felekezet, vagy minek is nevezhetném, ahol voltunk, ez a család, a Biblia szól család, tehát az elmúlt 10 évben hanyatlik. Tehát lehet itt ódákat zengedezni, meg becsukni a szemünket, hogy minden szuperül megy, de nem. Tehát szűntek meg gyülekezeteink, nagy számból csak Biblia tanulmánnyal változtak, tehát valahogy esnek szét a közösségek. Vannak, akik, ahol be kellett zárni, 2 héttel ezelőtt egy bizonyos módon bezártuk a 17. kerületi gyülekezetet, a Rákosmenti gyülekezetet, bár elvileg ők már nem tartoztak a Biblia szóhoz, de hát arról a tőről fakadtunk mindannyian. Tehát, hogy eljött az ideje annak, hogy game over. De vannak azok a közösségek, akik azért zárnak be, mert elbuktak abban. Tehát van olyan, amit ennek eljött az ideje, vége. És én egyébként hiszem, hogy ez a Rákosment, ez egy ilyen lesz, de bármelyik ilyen lehet. De van olyan közösség, aki azért zárja majd be az ajtaját, mert nem akar átkelni. Valamilyen oknál fogva. Vagy azért, mert nem hajlandóak, elbuktak abban, hogy újra feltalálják magukat. És átkeljenek onnan, ahol vannak, oda, ahol Isten szeretné, hogy legyen. És ez nem azt jelenti, hogy ne vágynánk mindannyian az ígéret földjére. Mert mindenki vágyik oda. Aki át akar kelni, meg aki aztán úgy dönt, hogy nem kell át. Ő is vágyik az ígéret földjére. Nem erről van szó. De sokan nem hajlandóak alávetni magukat akkor, amikor jön az átkelés ideje. És aztán megválni azoktól a régi gondolkodásmódoktól, azoktól a régi hagyományoktól, gyakorlatoktól, a régi kapcsolatoktól, amik ott tartják őket a régiben, a pusztában. Vannak dolgok, amiket el kell hagyjunk, és vannak, amiket meg kell tartsunk. Tehát mindent nem kell kidobni. És az átkelés erről a felfedezésről szól. Hogy mi az, amit hátrahagyunk, és mi az, amit viszünk tovább magunkkal. Úgyhogy, ha ezt a 6 felkészítő dolgot megtesszük, akkor nem marad más, mint előre. Úgyhogy az első, ez az elengedés. Az elengedés. Mózes meghalt. Így kezdődik Józsué 1:1. Mózes az örökkévaló szolgája volt Józsué, Nun fia pedig Mózes segítője. Miután Mózes meghalt, az örökkévaló megszólította Józsuét. Tehát mikor Isten megmondta Józsuénak, hogy Mózes halott, az nem csak egy ilyen tájékoztatás volt, fali újságon tájékoztatjuk önöket, hogy mi történt, hanem egy szétválasztás. Ő most meghalt. Tehát Józsué tudott róla, hogy meghalt, de rá kellett jöjjön, hogy az utazásuk egy következő szakaszához értünk el. Eddig Mózes volt a csapatkapitány, és most ő meghalt. Tehát el kell szakadni ettől a fajta múlttól, és meg kell ragadjuk a jövőt. És a birtoklás, a tulajdonlás első része, első lépése az mindig az elszakadás, az elengedés. Hogyha tényleg akarsz valami újat, akkor előbb el kell tud engedni a régit. El kell engedni a múltat. De a tapasztalatom az, hogy a gyülekezet nem jó ebben. Nem csak a miénk, úgy általában mi a gyülekezet, a keresztények. Egyszerűen nehezen tudjuk elengedni, nem vagyunk jók az elengedésben. Úgy akarunk újat, hogy közben, tudod, mint amikor ha a gyereknek 8 keze lenne, akkor 8 matchbox lenne a kezében, meg Maci, meg Turó Rudi közben, meg minden. Tehát evés közben sem tudja letenni a három izé kamiont, meg a mit tudom, és minden ott van az etetőn, az állatkert, meg a minden, és közben, tudod, 3 üveggolyót is megeszik a süteménnyel, mert nem vetted észre, hogy az ott van a kezében. És lecsúszott. De az még könnyen távozik, úgyhogy azzal nincs gond. Na, úgyhogy nem vagyunk jók az elengedésben. Tehát ragaszkodunk, úgy akarunk újat, hogy ragaszkodunk a régihez. És az eset, amikor a mólóról kilépsz a hajóra, és akkor ugye elkezd a hajó elmenni, és akkor már visítasz a végén, hogy és már reped a gatya. És tudod, nem úszod meg szárazon, az biztos. János 12.24. Igazán mondom nektek, a búzamagot el kell vetni a földbe, hogy ott elhaljon. Tehát azért kell elvetni, hogy ott elhaljon. Nem azért, hogy ott jól ellegyen, meg beszélgessen a két meg a földbe, hogy milyen jó, most diszkó van, sötét van. Hanem hogy azért van elvetve, hogy elhaljon. Azután majd felnő és gazdag termés hoz. Ha viszont nem hal el, akkor csak egy maga marad. Oké, tehát valaminek mindig meg kell halnia ahhoz, hogy a benne lévő élet élhessen. Az első lépés, amit tennünk kell, hogy átkelhessünk, hogy elengedjük azokat a dolgokat, amiket nem tudunk magunkkal vinni. Tehát nem lehet megtartani Józsuét és Mózest egyszerre. Nem lehetsz egyszerre a pusztában és az ígéret földjén. Nem lehetsz. Nem mindig tudsz mindenkit megtartani, ha el akarsz érni új embereket. Úgyhogy a feladatom nekem is, de neked is, hogy gondold végig ezt a Mózes mentalitást az életedben. Csak töltse jövő héten egy fél órát ezzel akár, valamelyik bibliaolvasásod alkalmával, vagy valamikor, vagy sétálj egyet, és gondolkozz ezen, a Mózes mentalitás az életemben. Mi azok a fontos dolgok a múltamban, amiknek már nincs helye? Gondolk a holnapomban. És bármi lehet. Bármi lehet. Lehetnek ezek hagyományok, ilyen holt, tehát halott, már nem releváns hagyományok az életemben, csak ragaszkodom a mozdulatsorhoz, mert amúgy az megnyugtat, de igazából rituálévá vált. Lehet, hogy szolgálatok, lehet, hogy szolgálók, lehet, hogy vezetők, ugye ez... Tehát, amik nem tudnak, vagy nem is akarnak a következő szintre lépni. Tehát ezeket el kell engedjük, és ez a legnehezebb. Elengedni olyanokat, akikről azt hittük, hogy velük fogunk megöregedni. És mikor változtatni próbálsz dolgokon, néhányan nem maradnak, sőt, hogy nem maradnak, elmennek, de olyan nagy csörömpöléssel mennek el, láttuk ezt az elmúlt fél évben, hogy visznek magukkal másokat is, tehát arra bátorítanak, meg fűtik a többieket, megfenyegetnek, hogy elmondjuk, és ez szomorú. De nincs értelme ragaszkodni olyanokhoz, akik nem akarnak veled előre menni. Emberek nem szeretik a változást. Sőt, azért sem, mert sokaknak az az érdeke, hogy a dolgok ne változzanak. Akár sokaknak az az érdeke, hogy te se változz. Mert már nagyon jól kiépítette a viszonyt veled, már nagyon jól fel van építve a játékok, a játszmák, a manipulációk. Tehát ha elkezdesz változni, és elkezdesz ellenállni, ugye amikor egy szülő engedi, kialakulnak a kis tikliei, és utána valami könyvet olvas, a Szent Szellem meggyőzi, kér tanácsot, és beleáll a szülő, hogy na, akkor most ezen változtatni fogok, mert a gyerek most már megesz engem, és kiszívja az összes vér belőlem. Akkor abszolút, a gyereknek nem érdeke, hogy én megváltozzak. Oké? Tehát erről beszélünk. Erről beszélünk. És olyankor egyébként, amikor ez elindul, akkor elszabadul a pokol. A gyerekeknél is. Főleg a tinédzser. Mert annak már van ereje, van hangereje. Azt hiszi, hogy ezt a spanyol dolgot is ő küldte a világra. Oké? Tehát Józsuénak is meg kellett értenie, hogy neki nem úgy kell vezetnie, mint ahogy Mózes vezetett. Nem az, hogy jaj, Mózes, megkeresem a Mózes vezetői kézikönyvet, és akkor nekem is majd úgy kell vezetnem Izraelt majd, ahogy ő vezette, nem? Sokan nem értették ezt meg, de Józsuénak muszáj volt. Sokan azt várták, hogy majd ő úgy vezet, mint Mózes. De Józsi más, tehát Józsinek muszáj volt megérteni. Oda át már nem működik a régi rezsim, hogy így mondjam. Tehát ott az ígéret földje, mert nem úgy működnek a dolgok, mint a pusztában működnek. Mint a régi gondolkodásmód. És mi sem úgy fogunk úgy működni az ígéret földjén, mint a pusztában működtünk. Ezt kellett megértse Józsi, hogy ezért kell más vezető. Úgyhogy Mózes halálának a bejelentése, az kihirdette ezt az elszakadást, ezt az elválást, ezt az elengedést is. A régi dolgoktól való elválás, amik lehet régen működtek az ő generációjukban, de most ezeknek meg kellett változnia. És ez a kihívás áll előttünk is, hogy készülünk az átkerésre, és meg akarjuk ragadni azt, amit Isten készít számunkra, és tartogat számunkra. Mózes meghalt, egyszerű volt a maga idejében, most Józsué van. Úgyhogy a második, ez a megerősítés, hogy téged választottanak. Nagyon fontos. Ahogy Isten megerősítette az elválást Mózestől, úgy megerősítette Józsuénak a pozícióját. Hogy nem mentem én mindenkihez mondani, hogy Mózes meghalt, Józsué, én hozzád jöttem. Te vagy az ember. Te vagy a vezető. Isten azt akarta, hogy tudja, hogy ő az az ember, és nyugodtan Isten ott van a háta mögött. Nyugodtan tedd a dolgod, Józsué. Nem kell berosálni. Oké, a felkészülésben Isten már azonosította azokat, akik képesek előre menni, és képesek vezetni másokat. Valakinek vezetőnek kellett lenni ebben. Mert senki nem járt még ott, ahová mentek. Jó, Józsué volt kémkedni, 12 kémmel még 40 évvel előtte, de ez csak a felderítése volt annak a területnek. Nem az ott élés és a hódítás, ami következett a további sok tíz évben. Ezután, miután átkeltek. Oké, ezek azok a vezetők, akik már előre megszagolják. Még itt vagyunk a pusztában, de már érzik Kánoán illatát, és már, akkor már kenik maguk, csak megyünk és meghódítjuk, és Jerikó, és ők már érzik az ízét, meg látják is, ha bár nincsenek ott, de átitatja őket az új időszaknak az ígérete. És azt mondja Józsué 1:5-ben, hogy veled leszek, ahogy Mózessel is voltam, és soha nem hagylak magadra. Oké, tehát ezekkel a szavakkal erősítette meg Józsué vezetőségét, hogy vele lesz, ugyanúgy, ahogy Mózessel is. Úgyhogy tudnunk kell, hogy Isten velünk van. Mert lesznek szakaszok az átkelésben, amikor úgy tűnik, hogy egyedül vagyunk. És egyedül vagy. Hányszor éreztem magam egyedül már? Sokszor. Mint ha csak én akarnám az egészet. És tudtam, hogy vannak velem mások is, de azt is tudom, hogy sokszor nehéz másoknak kifejezni, hogy velem vannak, vagy nekik is nehéz. Akár a bátorság hiánya miatt, akár a bizonyosság hiánya miatt, csak mondjuk később, de nem akkor, amikor mondjuk a legnagyobb szükségem lett volna rá. De akkor Isten megerősítésére mindig számíthattam. Úgyhogy meg kell ismernünk ezt az érzést is. Úgy menni előre, hogy nem érzed a támogatást, az ijesztő. Ez nagyon új volt nekem, amikor ez volt. De az, hogy megmaradjunk olyannak, amilyenek voltunk régen, az még ijesztőbb számomra. Úgyhogy megyünk az ígéret földje felé. És igen, néha függünk emberek megerősítésétől. Szükségünk van rá. Főleg azokétől, akiket tisztelünk, akiket nagyra értékelünk. De annak ellenére, hogy jó emberek, ja, sokszor még ők is akadályozni tudnak a fejlődésben és az előre menetelben. Úgyhogy mindenek mögött mélyen legbelül tudnod kell, hogy Istentől hallottál, és ez a legfontosabb. Nem az, hogy ki, hogy bátorított, és hány impulzus kaptam kívülről. Ahogy Isten ott szólt Józsiéhoz, hogy veled leszek, ahogy Mózessel is voltam, soha nem hagylak magadra, nekünk is tudnunk kell, hogy Istentől hallottunk, hogy ő velem van. És hogy továbbra is megyek tovább, továbbra is találkozni akarok másokkal, és fogok is másokkal, és Isten összerakja ezt a csapatot, és rá fogunk jönni, hogy még sok olyan van, mint én. Csak néha egyedül érezzük magunkat benne. Oké, Isten meg akar erősíteni minket. Abban is, amit csinálunk. Mert Lukács 9.62-ben azt mondja, ki egyszer szántani kezd, aztán mégis visszafordul, az nem alkalmas arra, hogy Isten királyságában éljen. Ez túl megosztónak hangzik? Igen. Mert az. Amikor Isten kijelentést tesz, az egyszerre tud egységet hozni, és be tud hozni megosztást is. És ugyanez a jövőnket illetően, hogyha kijelentést kapunk, ha nem tudom elengedni a múltat, tehát ott a hívás, megyek, szántok, de nem tudom elengedni a múltat, akkor ott megoszlás lesz. Bennem is. Ja, harmadik, bátorság. Légy bátor szívem. Légy nagyon bátor. Igen. Az is itt van a jegyzetemben, ez a szó is. Ja. Oké, 6-tól 9. versig. Nem olvassuk el az egészet, de csak kiértem, hogy hányszor ebben a 2-3 mondatban ott van, hogy légy bátor és erős. 6. versben. 7. versben. Csak légy erős és nagyon bátor. 9. vers. Hát ne félj semmitől, és ne engedd, hogy bármi elbátortalanítson. Miért kellett ennyiszer mondani a Józsuének? Mert nagyon jól tudta, hogy a bátorság mennyire fontos ahhoz, hogy Józsué a küldetésében sikerrel járjon. A bátorság az kulcs. Az egyik legrombolóbb dolog az az elbátortalanodás. Valaki egyszer azt mondta, hogy az elbátortalanodás a léleknek a leukémiája. Hogy a leukémia megtámadja a vérben lévő, tehát az életet jelentő vért, ugye, az emberi szervezetben. Ugye az elbátortalanodás meg megtámadja az Istentől kapott szenvedélyt és tüzet, ami életet ad nekünk. Valószínűleg sokkal több keresztényt ütött ki az elbátortalanodás, mint bármi más. Úgyhogy a bátorság a legnagyobb, az erények egyik legnagyobbika. A bátorság, amit Isten tud adni. Oké? Okay? Isten tud adni. Ha jelen van a bátorság, akkor az horgonyként működik az életemben. És minden más sokkal jobban meg fog maradni és megragadni, ha bátorság ott van mellette. Megragad az elkötelezettség is, a bölcsesség is sokkal hatékonyabb lesz, a tervezés is, a döntéshozatal sokkal könnyebb lesz. Ha ott van mellette a bátorság, akkor minden sokkal jobban működik. Úgyhogy Józsué nem engedhette meg a félelmet és az elbátortalanulást. Mi sem. Ez nem azt jelenti, hogy nem üthet be. Beüt. Emberek vagyunk. Az a szintű harag, kiakadás és ellenállás, amit kaptunk fél évvel ezelőtt, az sokkoló volt, mint gyülekezet. Tehát azok, akik leginkább ellenálltak, annál az átkelésnél, mert ez is egy átkelés volt, a lehetősége volt megadva, mert számukra ez az lett volna. Tehát akik a leginkább ellenálltak, azok a gyülekezet vezetői volt. Előjárók voltak. A szolgálatvezetők voltak. Úgy nevezem most már őket, hogy a gyülekezeti maffia. Akik hatalommal bírnak, és hátulról irányítják a szálakat. Gyülekezeti bántalmazók. Akik megfélemlíteni és irányítani akarnak. Egy olyan vezetőséget, akik egy új irányba mennek. Egy olyan irányba, ahol valószínű ez a maffia elveszíti a pozícióit. Vagy nagyon átrendeződik. Ne értsetek félre, ezek jó szándékű emberek. Helyek közel. Sokuk még a barátunk is helyek közel. Azt hittük. Volt. De nem hagyhatjuk, hogy ilyen emberek, vagy akár jó emberek eltántorítsanak attól, a legjobb élettől, ami vár ránk. Figyelj, próbáltak, ezt nem tudjátok, mert a vezetőségiken mentek el. Próbáltak elküldeni engem már az elején 6 hónap pihenésre. Fizetjük a fizetésed is, meg minden, de most pihenj fél évig. De azzal is próbáltok megfélemlíteni, hogyha így folytatjuk, akkor sokan el fognak majd menni, sőt, ők is kiállnak mögülem, és meg is tették, és nagyon nagy nyomás alatt voltunk. Én a családommal együtt, az én családomból senki nem akart gyülekezetbe jönni. De itt voltak. Mert ő helyettük is beálltak a résbe. Úgyhogy nagyon-nagyon durva személyes támadás alatt álltam, de nem csak én, hanem a vezetők is. A Horváth Gabi, a Hampelok. Ja. Úgyhogy ez az utolsó 2 hét, ez nagyon kemény volt. Elbátortalanító. Magányos esték, hetek. És tényleg azon is gondolkodtam, hogy igazuk van. Még ilyen is megfordult. Hogy igen, igazuk van. Köszönöm. De most az van bennem, hogy szívesen megélném ezt újra, ha oda vezetsz, mint ahol most vagyok. És ami felé haladunk. Hogyha ez kell. Úgyhogy légy bátor és erős. Isten a bátorságra vonzó Isten. Ő szereti a bátorságot. A zsidók 11-ben, amikor a hithősökről van szó, ők azok, akik nem tökéletes életet és szent életet éltek. Nem. Ők inkább a bátorság emberei voltak. Akiket nem igazán fogadnának be egy gyülekezetbe, mert prostituált van köztük, mert gyilkos van köztük, csaló van köztük, és én találkoztam már sok olyan emberrel, akik kívülről tökéletesnek tűntek, de nem volt bennük bátorság. És olyanokkal is, akik meg abszolút tökéletlenek voltak, de volt bennük bátorság. És én tudom, hogy melyiket szeretném magam mellett egy csapatban. A rendíthetetlen film, meg van a kékarcú Mel Gibson, meg a többiek. Igazából eldőlt a meccs már előtte, de a fejükről nem azt olvastad le, hogy ők veszíteni mennek oda. Ja. Úgyhogy ti vagytok Isten rendíthetetlené. Ja. És köszönjük ezt az elmúlt fél évet, hogy együtt voltunk. Mert nagyon nehéz volt. Negyedik. Elkötelezettség. Vagyis, hogy veled vagyunk. Józsi 1.16 azt mondja, ők így feleltek, mint az emberek. Így lesz, és egyébként elolvastad az után lévő verseket is, én nem írtam már ki ezt. Szóval így lesz, mindent megteszünk, amit parancsolsz nekünk, és ahová küldesz, oda megyünk. Tehát miután Józsué megörökölte a vezetői pozíciót Mózestől, az emberek a támogatásukkal mentek oda hozzá. Tehát Isten megerősítését követte az emberek megerősítése. Aki az emberek szívében lévő megerősítés. Az emberek azzal mutatták meg az elkötelezettségüket, hogy megígérték, hogy követni fogják a Jordánon keresztül. Úgyhogy mikor emberek látják benned, hogy te hajlandó vagy a múlttal szakítani, és képes vagy menni a jövő felé, akkor lesznek, akik támogatni fognak. Lesznek. Mert sokan vannak még az olyanok, akiknek ugyanaz van a szívében, mint neked. De kell az erő, kell a vezetés, hogy erőre kapjon ugyanaz. Emberek nem tudják elkötelezni magukat instabilitásra, nem tudják elkötelezni magukat gyengeségre. Ők a bátorság és az erő felé elkötelezettek. Amint hiszed azt, hogy Isten veled van, és aszerint élsz is, tehát látszik az életeden is, hogy hiszed, hogy Isten veled van, az vonzza az embereket, akik támogatni, bátorítani fognak, és elköteleződni. És akkor is meg kell lépnem, ugye, ha úgy tűnik, hogy senki nem követ. Mert ha Isten mondta, hogy keljek át, akkor megyek egyedül is. Mert nekem kell először megmozdulni. És egyébként ezt látjuk majd, amikor belelépnek a vízben, mert a víz sem áll meg addig, amíg belám teszik a lábukat. Addig egy áradó folyó van. Öngyilkossági projekt. És akkor történik meg a csoda, amikor ők belelépnek a vízbe. Tehát hajlandónak kell lenni, akár egyedül is menni. De ezért vezető a vezető. Ötödik. Titoktartás. Diszkréció. Légy óvatos, hogy kinek mondod el a dolgokat. Józsi rájött, hogy szükség van a titoktartás. Az első kémkiküldés, a 12, az nagy csinadarattával ment. Prominens személyek mentek, de sajnos bukással végződött az egész projekt. Józsi ebben kulcs szerepet játszott, mert ő volt az egyik kém, ugye 40 évvel ezelőtt, és tanult ebből a 40 év tapasztalatából. Csak képzeld el azt a csalódást, azt a megbánást, amit mások hitetlensége okozott neki 40 évig. Hogy én még azért tengődöm itt a pusztában, én akartam menni, meg Káleb is, De hát 10 leszavaztak. És aztán a 10 hallgatott Mózes is, meg 10 hallgatott az egész nép. Úgyhogy a tanulsága valószínű az volt Józsének, hogy na, ezt legközelebb, ha csináljuk, másképp fogjuk csinálni. Ugye, mert ez egy nyilvános kiküldés volt. Jól ismert vezetőket küldtek ki kémlelésre, és pontosan ezért óriási befolyásoló tényező volt az a riport, amit visszahoztak, és amit mondtak, vagy a véleményük. Persze mindemellett, hogy ez az egész nyilvánosan ment, mikor már elindultak a kémek, ki tudja, mikor térnek vissza a táborba, sok millió ember között megment a... meg így kéne csinálni, meg azt kéne csinálni, meg úgy kéne csinálni, és megy, tehát ment a spekulálás, hogy minek kéne történni, mi nem történhet, a találgatások, amíg vissza nem térnek, ugye, a kémek. És ugyanez megtörtént a gyülekezet életében is. Józsué másképp csinálta. Ő titokban kiküldött 2 kémet. Senki sem tudott róla, és amikor visszatértek, titokban jeleztek neki. És ebben az a tanulság nyilván, hogy nem lehet idő előtt csak úgy bejelenteni dolgokat, vagy beszélni róluk. Mert csak veszít az ember az elkötelezettségből. Mert az emberek félnek a változástól, mert el kell hagyni megszokott kényelmes helyzeteket. És ha nincs elég infó, csak találgatnak. Tehát idő előtt minél többet, vagy minél kevesebbet mondasz el, az annál jobb. Tulajdonképpen. Mert ha meg az info rossz akarókhoz jut el, akkor meg csak csámcsognak rajta egyre szélesebb körben és rossz indulattal. És adják a rosszabbnál rosszabb véleményeket, amik meg szányra kapnak. Úgyhogy ez nehéz. Nehéz, mert hiszek a nyitottságban, hiszek az őszinteségben, és olyan érzésem van, mikor még nem mondok el mindent, mint a becsapnám a többieket, ha nem beszélek róla. Úgyhogy amit én megtanultam, hogy csak azok, idő előtt csak azokkal osztom meg, akik látják azt, amit én látok. És így, ha eljön az ideje, akkor elég erős lesz az immunrendszere a közösségnek, vagy akár azoknak, akik már eltökélten mennek az átkelésben, lesz jó immunitása, hogyha jön kritika, ha jön negativitás, ha jön ellenállás, vagy hitetlenség. Oké, 6. Elfogadás a városban. Barátok nem várt helyeken. Ez is a felkészülés része. És egy fontos része a felkészülésnek. Mert Isten Ráhábon a prostin keresztül adott utat Jerikó városába. De amikor ez megtörtént, ott a kémek ott voltak, és Ráháb elrejtette őket, meg befogadta őket, megtudta valahogy a király, hogy bent vannak, Jerikó királya, ezért házról házra keresték a kémeket, és Ráháb az életét kockáztatva. Tehát tudta, hogy meg fog halni, megölik, hogyha kiderül, hogy ő bújtatta el őket. De kockáztatta az életét. Sőt, amikor kérdezték, hogy merre mentek, ő a susnyásba küldte el a katonákat, más irányba, máshová, hogy legyen idejük elrejtőzni, kicsit kivárni, és aztán hazamenni, és vinni a híreket. És itt van egy jó kis beszélgetés, Józsué 2-ből, 8-tól a 16. versig. Azt mondja, mielőtt a kémek nyugovóra tértek, Ráhab felment a tetőre, hogy beszéljen velük. Ezt mondta nekik, tudom, hogy az örökkivaló nektek adta ezt a földet, ezért mindannyian félünk tőletek, tehát jerikóiak. Hallottuk, hogyan szállította ki az örökkivaló előttetek a Vörös-tenger vizét, amikor Egyiptomból kijöttetek, és emiatt e föld minden lakosa rettek tőletek. Azt is hallottuk, hogy a Jordán túloldalán legyőztétek az Emóriak 2 királyát, Szihont és Ógot, és teljesen kipusztítottátok őket. Amikor ezt megtudtuk, minden bátorságunk elszállt, és úrrá lett rajtunk a rémület, mert bizony a ti istenetek az örökkévaló, az Isten fenn az égben és lenn a földön. Micsoda bizonságtétel. Most hát esküdjetek meg nekem az örökkévalóról, hogy amint én megkönnyörültem rajtatok, és megkíméltelek titeket a haláltól, úgy ti is könyörültök apám egész családján, és életben hagytok minket. Adjatok nekem valami biztos jelet, hogy valóban megmentitek a haláltól apámat, anyámat, testvéreimet, az egész családomat. Oké, tehát ez egy idegen városban, más népben, nem közülünk valaki, akinek van egy nagy családja. És azt kérik ők, hogy mi mentsük meg őket. A férfiak így válaszoltak, életünkkel kezeskedünk, hogy amikor az örökkévaló kezünkbe adja ezt a földet, és elfoglaljuk Jerikót, nektek nem lesz bántódásatok, és megtartjuk ígéretünket. De egy feltétellel, senkinek sem szólsz arról, hogy itt voltunk, és hogy miért jöttünk. Ráhab akkor a háza ablakából egy kötélen leengedte a férfiakat a városfalon kívülre, ugyanis a háza éppen a városfalra épült. Figyelmeztette őket, hogy a hegyek között rejtőzzenek 3 napig, nehogy üldözőik rájuk találjanak. És csak azután induljanak tovább, azok már visszatértek Jerikóba. Figyelj, az elfogadás a városodban, a városunkban, vagy a helyi környező közösségedben, ahol élsz, laksz, ez elképesztően fontos a gyülekezet átkelésében. Mert a város a mi jövőbeli gyülekezetünk. Ott van Ráhab és az ő családja, aki könyörög, hogy mentsük meg őket. És egy olyan ígéretet kér rajtunk számon, amilyen ígéretet Isten adott nekünk. 87%, emlékszel? Tehát azok az emberek, akik még nincsenek a gyülekezetben, még nem megváltottak. A jövendőbeli gyülekezet, a sejtcsoportoknak a tagjai, azok ott vannak a sok ezer ember között. Itt, a városunkban. Ők még csak fogalmuk sincs, hogy mi létezünk. De Isten jelet adott Józsuénak, hogy vannak Istenfélő emberek Jerikóban, akik még az életüket is hajlandóak feláldozni, hogy segítsék az átkelésüket. Tehát Istennek, ez mekkora dolog már, Istennek ilyen szokatlan szövetségesei vannak a városunkban. Egy prostituált. Ráhab. Ő segített, és nem a király, nem a polgármester, nem az önkormányzati képviselő, és az intézményvezetők, és a kapcsolatok, a nagy kapcsolatok. Nem ezek segítettek az átkelésben, hanem egy prostituált. Lehet, hogy másképp kéne gondolkodnunk azzal kapcsolatosan, hogy hogyan legyünk hatással a városunkra. Mert a közösségek azok alulról felfelé változnak meg. Nem felülről lefelé. Látjuk azt, amikor felülről lefelé próbálnak változtatni minket. Nem megy. Ez alulról felfelé tud változni. És egyébként a politikusok is nagyon jól tudják, hogy alulról fölfelé. Ki is használják ezt. Úgyhogy lehet, hogy sokan lenézték Jerikóban ezt a Ráhab nevezetű nőt. De ő egy csomó dolgot el tudott mondani, amit egyébként bárki más nem tudott volna. Mert ő tisztában volt az utca híreivel. Ő ott dolgozott. Valószínűleg voltak vendégei akár a felsőbb vezetésből is. prostituált volt. Tehát hallotta, hogy mik vannak. Úgyhogy ezek a hírek el tudtak jutni Józsuéhoz, akit meg abszolút megerősítettek ezek a dolgok, mert biztosan, tehát érezte ezt az elfogadást, ezt a szívességet, vagy úgy mondjam, a városban. Jó indulatot. Tehát Isten szövetségest adott neki a városban. Úgyhogy nagyon sokat jelent ez egy szövetséges a városban, egy vezető életében. Na, úgyhogy Ráhába képe, most már ez abszolút landolunk, jó, vége van. Tehát Ráhába képe annak a sok ezer embernek, akik itt vannak a városunkban. És ők nyitottak Istenre. De nem biztos, hogy érzik azt, hogy mi szívesen látnánk őket magunk között, a közösségeinkben, az Isten tiszteleten, vagy a sejtcsoporton. Ők nem tudják ezt. Nem érzik. Mert még nem ismerjük egymást. És nem ismernek téged. És egyikünk sem fog találkozni Ráhábokkal, amíg csak azzal foglalatoskodunk, hogy megtartsuk, és boldogan tartsuk az embereket a gyülekezetünkben, akik már bent vannak, és a hagyományokat megőrizzük, és ez alapján jó sok programot csináljunk. Ráhább az oldalunkon áll. De nekünk kell elmenni az ő házába. Ráhább ott van Jerikóban, ott van a saját házában. Őt nem tudjuk ide hozzánk elhozni. Nekünk kell elmenni ő hozzá. Az ő utcájára, az ő világába. Belépni akár abba a bűnös szobába, ahol ő volt, és ahol végezte a mesterséget. Ugye a legnagyobb bajom és észrevételem az elmúlt évekre vetítve az volt, hogy nem növekedtünk, és nem tanítványoztunk. És nyilván az elsősorban ez az én hibám. Tehát ezért az utóbbi években nem voltak bemerítések sem. Mi nem értük el az elveszett embereket. És mindeközben meg itt vagyunk nagyon sokan, akik már 20-25-30 éve hívők vagyunk. Hetente itt vagyunk, szolgálunk, de tulajdonképpen, ha úgy folytatjuk, ahogy eddig, azzal csak hozzájárulunk a gyülekezetünk kihalásához, ha ugyanazt csináljuk, amit eddig. És ez ugyanez jellemez sok más gyülekezetet, és nem csak minket. Ez egy keresztény betegség. Tele vannak jó emberekkel, mint ahogy mi is, akik szeretjük Istent. De egyszerűen megfeledkeztünk arról, hogy miért is vagyunk itt a Földön. Annyira elfoglaltak vagyunk a túltáplált és alulmozgatott keresztényekkel, hogy elképesztő. Őket szolgáljuk. Hogy elfelejtettük ezt a túltáplált, alulmozgatott keresztény társaságot, elfelejtettük mozgósítani. Hogy menjetek és tegyetek tanítványokká embereket. Úgyhogy tudtam én azt, hogy mit kéne tenni, sac per kb. De nem voltam biztos, hogy hogyan kezdjük el. Kellett egy ötlet, egy stratégia, és a tavalyi év első felében, 2021-ben így megérkezett az ötlet, hogy se egy gyülekezet. És sok beszélgetés, tanulás, gondolkodás, felkészülés elteltével most belevágtunk. Mert szeretnénk sok-sok Ráhábot elérni ebben a városban. És az ő családjukat, és azoknak a családjait, és a Ráhábnak a kollégáit, és a unokatestvéreit, és mindenkit, akik Ráhab körül vannak. És tudom, hogy ez lehet nem mindenkinek tetszik, vagy nem tudom, nyugodtan elmondhatod, de ha így elérjük az embereket, akkor ez megér bármilyen változást. Úgyhogy gondold végig ezt a 6 dolgot, hogy hogyan készülünk fel az átkelésre. Elengedés, megerősítés, bátorság, elkötelezettség, titoktartás és szívesség, vagy mit tudom én mi, a városban. Gondolkodj ezeken, ahogy haladunk a mi átkelésünkben, és ahogy haladsz esetleg egy személyes átkelésedben, az életedben. Legközelebb 6 olyan elvet fogunk megnézni, amik életmentőek, amik még kellenek az átkeléshez, és tudnunk kell, és életmentő. Oké? És szintén József példájából. Úgyhogy Urunk, köszönjük neked. Köszönjük neked azt, hogy te vezetsz minket, hogy te velünk vagy, és soha nem hagysz el minket. Köszönjük azt, hogy ennek a gyönyörű példáját megtetted a kereszten, hogy bármikor leszállhattál volna ott onnan a keresztről, hogy ezekért semmit, mert mindenki ellenem fordult szinte, de nem tetted, mert a szereteted az ott tartott téged a kereszten. És végigcsináltad, hogy nekünk életünk lehessen. És nem csak nekünk, hanem a családunknak, és nem csak a családunknak, hanem a városunknak is. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük azt, hogy elküldted a Szent Szellemet, és erőt adsz, és látást adsz, és képességet adsz ahhoz, hogy tényleg azt az életet éljük, amire elhívtál minket. És ott, ahol vagyunk, a világunkban. Úgyhogy önts ki, Uram, a bátorságot a szívünkbe. Legyél bátor szívem, rendíthetetlen. És köszönjük, hogy ezt teszed is. Ámen. És most jön egy dal, és a dal alatt veszük az úrvacsorát. És gondold végig, akár ezt az átkelést, gondold végig az evangéliumnak a fényében a dal alatt, jó? Hogy ahogy Jézus is lelépett a földre, és végigcsinálta. Sok hülyében volt körülvéve, ha mi ott lettünk volna, mi is közé tartoztunk volna, de nem adta föl. Ilyen, ekkora ereje van az evangéliumnak. Az életünkben ma. Hogyha azt tesszük, amit az Atya akar, és Jézus azt tette, amit az Atya akar, akkor azt meg tudjuk csinálni. És ami kell hozzá, és amikor kell, az ott lesz. Nem kell előre nekem leírni egy forgatókönyvbe, hogy minek és hol kell rendelkezés állnia, hogy én majd úgy át tudjam gondolni, hogy akkor majd megcsinálom, hanem az ott lesz. És ez így történt a megváltásunk, de ez így fog történni akkor is, amikor azon ügyködünk, hogy emberek, olyan emberek, akiket ismerünk és szeretünk, azok, ők is ott legyenek egyszer majd, ahol mi, az Istennel közösségben, az örökké valóságban. Úgyhogy csak kapcsold össze ezt, hogy Jézus megtette ezt, érted? És ezt meg tudjuk tenni mi is. Másokért, és csak adjunk hálát Istennek, ahogy vesszük az úrvacsorát, a kenyeret, a szőlőlét, az ő teste össze lett törve, az ő vére ki lett ontva. Ő végigcsinálta. Az előtte lévő örömért, azt mondja Zsidók 2.14. Az előtte lévő örömért. Az ő előtte lévő öröm mi? Az, hogy meg van váltva. Meg vagy váltva. Te voltál az előtte lévő öröm. Mikor kirakod a képet a gyerekedről, vagy a családról, és azt mondod, hogy ezt értük, csinálom. És amikor megrendül a lábam, akkor oda rájuk nézek, és nem fogom feladni, mert értük, csinálom, mert szeretem őket. Az előtte lévő örömért keresztet szenvedett. És ez az evangélium ad erőt mindannyiunknak.